Gyermekek, jöjjetek, Urunkat dicsérjétek, szeressük az Atyát, az ő királyát. Ő az örök szeretet, aki megmentett minket. Gyermekek, jöjjetek, Őt dicsérjétek.
Sziasztok! Örülök, hogy vannak gyermekek, bár tudom, hogy a felnőttek is jöttek volna, mert Jáki Peti megérte, az én akarat, ő is előre jön, de ő nem jött. De, igen, köszönöm. De, hogy a gyerek történet, amit hoztam most nektek, ez a bevezetése lenne igazából a délutáninak, de talán a délelőtthez is kapcsolódik, és lehet, hogy ismerni fogjátok, de biztos, hogy nem végig, mert én, ahogy ismerem ezt a történetet, egy kicsit másképp fogom elmondani nektek. Majd lehet, hogy meglátjátok, hogy mi az, ami más. Ez egy nem megtörtént történet, ezt el kell képzelni, elképzelt történet. Az volt, hogy az a hír járta, hogy van valahol egy olyan város, vagy ország, de legyen inkább csak egy város, ahol nagyon jó lenni, ahogyha oda megy az ember, akkor ott biztos, hogy sikerülni fog neki minden, és jó a városnak a polgármestere, az országnak a királya, és úgy sokan vágyakoztak elmenni ebbe a városba. És történetünkben volt egy ember, aki is arra gondolt, hogy elmegy, szerencsét próbál, és elmegy ebbe a városba, hát hogy sokkal jobb lesz neki, mint itt, mert hát azért nem minden város ilyen, az igazat megválva egy város se olyan, ahol mindenki szívesen menne, mindenhol vannak problémák. Na, elindult el az ember, de jó messze volt, úgyhogy hosszú volt az út, és ahogy elindult, az út mentén ott ült valaki, és oda ment hozzá, és azt mondta neki, hogy el szeretném menni ebbe a városba? Igen, igen, oda igyekszem, elindulok, hát elég hosszú az út, egy pár hét, mire gyalog odaérek, de sietek, és oda fogok hamar érni. Elmondok neked egy titkot. A titok az az, hogy ebbe a városba csak úgy fogsz tudni bejutni, hogyha ezt a hatalmas nagy gerendát, ami itt van, ezt végig elviszed magaddal. Oda nézett, ott tett egy ilyen hatalmas... Láttatok már gerendát? Tudjátok, mi ez a gerenda? Ilyen nagy fa, meg van munkálva így, és hát nehéz ezt cipelni, és akkor nézi, hogy ezt a gerendát kéne elvigyed. Azt mondta ez az ember, hogy ő mindenkinek elmondja, hogy ezt a gerendát el kell vinni, és ő biztos benne, hogy csak akkor tudsz eljutni abba a városba, hogyha ezt elviszed végig, ezt a gerendát. Hát, mivel hogy azt mondták, hogy mindenkinek elmondták, és hogy csak akkor, hát el akart menni, na jó, hát megpróbálom. Mert hogy vinnétek egy gerendát? Hogy mondjuk egy ilyen ekkora nagy gerendát?
Hát gerend.
A válladon. Hát igen, ő is megpróbált. Egyrészt nehéz volt fölrakni a vállára, de akkor sikerült, kicsit hosszú volt, úgyhogy a végén már úgy vitte, egy kicsit leért hátul, és akkor úgy húzta. Na de hogy vitte itt ezt a gerendát, hogy még az elején úgy ment, de képzeljétek, az út elkezdett fölfele kaptatni. Fölfele könnyű vinni?
Nem,
hát még menni is nehéz, nem, hogy még vinni egy gerendát, meg volt cokmókja is. És hát bizonyos cokmókokat lerakott, mert már túl sok volt itt a gerendát, de hogy nézte egy más embernél nem nagyon látott gerendákat, sőt volt, aki elment mellette sétálva, volt, aki kinevette, volt, aki szánakozva nézett rá, és úgy együttérzően, de ment tovább. Mindegy, vitte a gerendát, de aztán jött egy lefele menet. Azt gondolta, hogy ez már könnyebb, de lefele könnyű vinni, úgyhogy egy hatalmas gerenda van a hátán, könnyű menni. Úgyis nehéz. Képzeljétek el, hogy ez nem csak ilyen szép lejtő volt, hanem ilyen nagyon meredek. És hogy nehéz volt, hogy lemenni, így húzni kellett, meg úgy tartani is a gerendát, amikor megindult. Szóval az egy hét, az nem egy heti gyaloglás, az nem egy hét volt, hanem beletelt legalább két hétbe, vagy még többe is. És már nagyon ki volt, már többször kellett leállni, pihennie, és úgy volt, hogy ő már nem bírja ezt az egészet, és feladja, és nem látott más embert gerendát cipelni. Senkit se szinte. És mindenki ment el mellette, és nem fogok odaérni. Vagy ha odaérek, hát mit érek már? Elhagytam az összes cuccomat, amit magammal hoztam, alig van már csak az elemózsám. Na de, elérkezett nagyon közel a városhoz. Ki volt írva, hogy most már csak 1 kilométer is ott van a városban, egy erdőbe ment épp, és az erdőből kilépett, tisztáson szembe látta, hogy ott messze-messze ott van ez a város. Tudjátok, mi volt? Rengeteg embert látott, így vagy egy közelebb ott állt, és nem néztek valamit, és ott így rohangáztak föl le, de senki nem ment a város fele. Nagyon érdekes, hogy miért nem mennek ezek a városhoz, hát ott van, nem messze. És ahogy ment közelbe hatalmas ember tömegbe, és húzta ezt a gerendát, tudjátok, mit tett észre? Miért nem ment ez a sok ember? Mert ott volt egy nagy szakadék. És nem bírtak átmenni. Az ember is nézte, hogy hogy megy át ezen, hát itt a nagy szakadék, és még itt ez a a gerenda. És tudjátok, hogy csinált a gerendával? Na mit?
Át a szakadék.
Pont oda átért, és átment rajta. A többi ember nézte, de jó, végre egy híd, és át tudunk menni. És hogy akartak oda menni, tudjátok, mi történt? A gerenda, senki se ért hozzá, de valahogy megcsúszott, puff, beesett a szakadékba. És ez az ember eljutott ebbe a csodálatos városba, de a többiek nem. Na mit gondoltok, mi a tanulsága ennek a történetnek?
Az, hogy néha jó még megküzdeni a tüzérben.
Igen.
Másokra kell hallgatni.
Másokra is. Szerintetek mit jelképezett a gerenda?
Nehézségeket.
Igen, bizonyos értelemben felnőttek, szerintem mit jelképezett a gerenda? Na, mit jelképezett?
Próbák,
hát Isten.
Krisztus.
Hát emlékeztek-e arra, hogy Jézus, amikor vitte a keresztet, az csak egy gerenda volt igazából, azt hiszem az volt az, amit így szögeltek rá. Tehát ez a keresztléc, és azt kellett vinni, az volt egyen. Ez a keresztet jelképezte, mert majd az lesz az alapigénk, hogy vegyük fel a keresztet. És mit gondoltok, hogy a kereszt miért esett be? Miért nem mentek át a többiek?
Rávégezte a feladatát.
Mert mások nem dolgoztak azért.
Tudjátok, ez egy nagyon nehéz dolog, hogy az a nagyváros, az a mennyországot jelképezte, de mindenki csak akkor is, hogy be a saját keresztjét viszi. És akkor ez az ember szerintetek segített a többieknek? Biztos?
Nem, mert megmutatta, hogy mi az egyetlen.
Megmutatta, hogy van egy út. És a többiek is emlékeztek, hogy az az ember, aki elején mondta neki, hogy mindenkinek elmondja, hogy vigyen keresztet, mindenki emlékeztetett arra, hogy húha, volt valaki, aki osztogatta, vagyis a gerendát, ezeket. Tehát példát mutatott, és aki akart, az visszament, és hozott magával egy gerendát. Úgyhogy kívánom nektek, hogy egyrészt tanuljátok meg azt, hogy igen, nekünk is fel kell venni a próbákat, nehézségeket, mert az segít majd egyszer valamikor átmenni bizonyos nagyobb nehézségeken, hogyha kicsit tudjuk. Másrészt pedig az, hogy bár mindenki a saját keresztjét kell vigye, de hogyha mi is visszük a keresztünket, ezzel példát tudunk mutatni másoknak is, hiába őket nem tudjuk a mennybe vezetni, de meg tudjuk mutatni az utat és azt, hogy hogyan tudunk oda eljutni. Hát köszönöm, hogy meghallgattátok a történetet. Mi öröm, Jézusé a győzelem, nem soká eljön az óra. Mikor Jézus ismét jön, isteni dicsőségben, mi öröm, lesz az új földön. Az, amiről szólt ez a történet, erről majd igazán, ennek az értelméről szerintem délután fogunk beszélni. Most az elején egy kicsit az odavezető útról fogunk beszélni pár szót. És hát két dolgot szeretnék elmondani előttem, mielőtt elkezdem. Az egyik az az, hogy egyik kedves testvérnek közületek megkért, hogyha legközelebb leszek, akkor a keresztről beszélek, hiszen az a központja az egész hitünknek. És egész végig azon gondolkoztam, hogy hogyan lehet a keresztről beszélni. És az az igazság, hogy nem vagyok gondolatolvasó, úgyhogy nem tudom, ez a testvérnő pontosan mire is vágyik, vagy mire is gondolt, de nagyon sokat imádkoztam, és sokat gondolkoztam, és remélem, hogy fogadni valamit ez a, amire jutottam, amit az Isten megmutatott nekem, a testvérnőnek is, és a többieknek is. És képzeljétek el, hogy a héten kezembe akadt egy könyv, vagyis, hogy nagyon régen egyik ismerősöm ajánlotta ezt a könyvet, ez nem egy könyvajánló, mert nem olvastam még ezt a könyvet, ez egy tudományos könyv, az a cím, hogy Beállózva. Viszont mi az ismerősöm ajánlotta, és úgy érdekelt, beleolvastam, és olvastam egy érdekes részt belőle, szeretném most felolvasni nektek, de még egyszer nem könyvajánló, mert még nem olvastam ki a könyvet, hogy ez egyáltalán jól vagy sem, és amúgy is tudományos, szóval nem tudom, hogy mennyi érdekel benneteket, vagy sem. Viszont így kezdi az elején, és ezt a ezt az egy kicsit több, mint egy oldalt felolvasnám nektek. Azt mondja, hogy a korai keresztények csupán egy renegált zsidó szekta voltak. A különc és problematikusnak tartott társaságot egyaránt üldözték a zsidó és a római hatóságok. Nincs történelmi bizonyíték arra, hogy szerebi vezetőknek, a názareti Jézusnak valaha is szándékában állt volna a zsidókon kívül más községekre is hatni. Eszmély eléggé bonyolultak, és vitatottak voltak még a zsidók számára is, és az előkelő rétegek megszólítására különösen reménytelennek tűnt. Kezdetben az őt követni kívánó, nem zsidó vallásúaknak körül kellett metélniük magukat, engedelmeskedniük kellett a judaizmus korabeli törvényeiknek, és kirekesztették őket a templomból, a korai zsidó kereszténység szellemi központjából. Csak kevesen követték ezt az utat, hiszen majdnem lehetetlen volt a kereszténység üzenetét az emberekhez eljuttatni. A korabeli szétszórt és röghöz kötött társadalomban a híreket és eszméket utazók terjesztették, a távolságok pedig nagyok voltak. Úgy látszott, hogy a kereszténység sok más vallási mozgalomhoz hasonlóan ismeretlensége van károsztatva. Az esélytelenség ellenére ma közel 2 milliárd ember vallja magát kereszténynek. Hogy történhetett ez? Hogyan lettek egy kis és lenézett zsidó szekta liberális eszmény a nyugati világ vezető vallásának alapjai? Sokak szerint a kereszténység győzelmét annak az üzenetnek köszönheti, amelyet a ma názareti Jézusként ismert történelmi személy kínált. Napjaink marketing szakértői ezt az üzenetet ragadósnak mondanák. Megérintette az embereket, és generációk adták tovább, miközben más vallási mozgalmak felvirágoztak, majd el is tűntek. A kereszténység sikerét valójában egy ortodox és istenfélő zsidónak köszönheti, aki Jézussal sohasem találkozott. Na, mit gondoltok, kire gondol?
Pál.
Bizony. Héber neve Saul volt, de számunkra római nevén Pálként ismertem. Pál élete küldetésének a kereszténység megfékezését tekintette. Közösségről közösségre utazott, a keresztényeket üldözte, mert azok Jézust, akit a hatóságok Isten káromlóként elítéltek, Istennel egyenlőként imádták. Pál korbácsolást, kiátkozást és kiközösítést is használt, hogy fenntartsa hagyományokat és rákényszerítse a tévelygőket a zsidó törvényeknek való engedelmeskedésre. Ám a történelmi beszámolók szerint ez az áldás keresztényüldöző 34 éves korában egy hirtelen változáson ment keresztül. Ő lett az új hit legszenvedélyesebb támogatója, és ezzel lehetővé tette, hogy egy kis zsidó szekta számára, hogy a következő 2000 évben a nyugati világ domináns vallásával váljon. Hogyan járhatott sikerrel pár előfeszítései? Felismerte, hogy a kereszténység akkor terjedhet a judaizmuson túl, ha a keresztényi vállás nagy akadályt megszüntetik. A körülmetélést és a szigorú étkezési előírásokat enyhíteni kell. Ezt az üzenetet elvitte Jeruzsálembe, Jézus eredeti tanítványaihoz, és megbízást kapott arra, hogy folytassa a térítést anélkül, hogy megkövetelni a körülmetélést. De Pál megértette, hogy mindez még nem elég, a tanítást terjeszteni kell. Jól ismerte az első századi civilizált világot, Rómától Jeruzsálemig behározó emberi kapcsolatrendszer hálózatot, és nekilátott, hogy ahány embert csak képes elérjen, és az új hitre térítsen. Közel 10 000 mérföldet járt be életének következő 12 évében. Azonban nem véletlenszerűen bolyongott, felvette a kapcsolatot akkor legnagyobb közösségeivel, azokkal a népekkel és településekkel, ahol az új vallás a leghatékonyabban képes volt sírázni és terjedni. Ő volt a kereszténységnek az első és kiemelkedően legjobb előadója, aki a hit téziseit és az ismeretségi hálózatokat egyaránt hatékonyan használta. Ez a könyv a hálózatokról szól, és később azt írja, hogy Pál apostol azért volt sikeres, mert felismerte, hogy az akkori világban az emberi kapcsolatok hálózata mennyire fontos, és felhasználta ezt. És ahogy ezt olvastam, hát nem sok köze van ugye a kereszthez, így látszólag, vagy hát nem is ennyire látszólag, de azon gondolkoztam, hogy hogyha külső szemlélőként vagy tudományos szemmel megnézzük, ez egy tudományos szem, mennyi hibát láthattunk ebbe a felolvasásba? Mondjatok hibákat. Ugye? Aha, ami nem volt valóságos.
Hát Jézus történelmi személyiségnek említi.
Miért nem az volt?
Az azt jelenti, hogy nem felfolyó történelmiség, az a személyiség sem, hogy ő létezett.
Azt mondja, hogy Jézus egy történelmi személyiség volt, aki Nem tudjuk a történelemben bebizonyítani, hogy el akarta érni a nem zsidókat. Ez talán még a Bibliával valamennyire azonos is, hiszen nem nagyon járt zsidó területen kívül. Azt mondta, hogy először a fiaknak kell adni, stb. Azt mondja, hogy a Jézusnak az eszmény nem terjedtek volna el, csak egy zsidó szekta meghalt volna, maga ez a szekta, mert elég radikális képviseletet csinált, és nagyon nehéz volt követni, mert ugye azt a templomban is kirekesztették a követőit, ahol a vallási szertartást, illetve egy csomó nehéz terhet körülmette, és a többi.
Hát ez az állítás viszont nem biztos, hogy igaz, tehát nyilván, hogyha a Bibliában hiszünk, akkor nem igaz, de tehát, hogy nyilván Pál apostol többet tett egyedül, mint az összes apostol együttéve, de azért az apostolok, mikor szétszórattak, akkor ők is hirdették már máshol, illetve amikor a kettős tüzes lángjelzek, tehát akkor nagyon sok egyéb helyről is jöttek fel az ünnepekre, szóval hogy azért ez terjedt volna így.
Igen, lehet. Nem azzal van a baja, hogy nem terjedt volna nagyon, csak az, hogy hamar kihalt volna, mert nehezen talált volna táptalajt, és felsorolod miért? Judit, te akar?
Nem biztos. Tehát egyrészt a táptalaj, másrészt ugye volt egy olyan mondat, hogy az előkelő körökben nem talált visszhangot. Hát ez nem igaz, mert igenis, hogy talált. Tehát ott van Nikodémus.
Igen, valamennyire talált
ezzel.
Igen, én is, hogy gondolkoztam és olvastam, ezt az nem vallás, tehát egyrészt nem is vallásos, másrészt tudományos, és hogy igazából tudományosan is tudod boncolgatni, és egyébként majd nagyon szép következtetéseket von le, ami helyes következtetés is. Tehát, hogy nehéz lenne úgy vitatkozni, viszont fölteszi ezt a kérdést, hogy de miért is lett sikeres a kereszténység? És ő aztán valamennyire megválaszolja, vagy hát megválaszolja ebben a helyzetok. Van, hogy Pál apostolnak sikerült azt a jó hálózatot megtalálni, ahol tudja terjeszteni. De azt szeretném kérdezni tőletek, hogy szerintetek miért sikeres a kereszténység?
Mert
sikeres-e?
Mert erő is hatalom volt vele, szóval, hogyha én most
elkezdeni... Bocsánat, azt akartam, hogy ma miért sikeres a kereszténység, ha sikeres-e ma?
Hát azért, ahol jól élik, ott még ma is van erő is hatalom, mert szívem, tehát örülnék, ha lenne akkor, mint az apostolok idejében.
De miért?
Hát mert az Isten bizonyságban teszik, így az ige hirdetés mellett. Tehát ha most én itt bármit elkezdek magyarázni az embereknek, az lehet, hogy 10-nek tetszik, 5-nek nem, 6-ot meg nem érdekel. Uh-huh. De hogyha az Isten oda teszi a voksát egy ige hirdetés mellé, vagy egy üzenet hirdetés mellé, akkor az már más, mint valami emberi beszél. Uh-huh.
Szerintem meg mindenki keres valamit. Sok ember nem tudja, hogy mi hiányzik az életéből, csak érzi a hiányát, és keres valamit, mindenki keres valamit, valaki ezt tartunknak, valakibe hinni akar, valakibe kapaszkodni akar az ember.
Igen, itt ugye volt egy olyan mondat, hogy Jézusnak a tanításai nagyon emlékeztek, milyen jelzőt használt le? Modern szóval azt mondták, hogy nagyon ragadósak. És egyébként ez igaz is, tehát olyan dolgokat mond, amit most Irénka úgy mondta, hogy igazából ezzel szeretett gyertek én hozzám, akik megfeltetek, megtehetettetek. Szóval a mai kutató, meg nehéz, meg zűrzavaros világban azért ez tényleg egy jó üzenet. De vajon például ti sikeresnek tartjátok-e a kereszténységet a saját életetekbe?
Nagyon nagy erő tud lenni az embernek, főleg mikor problémái vannak. Hogy van
kihez
fordulni, van
kihez
várni.
Igen.
És ha meg is kapja a szület, és hogyha érzi az ember ezt az erőt, akkor még jobban kapaszkodik vele, és még nagyobb a hite az embernek. Ezért a keresztről, hát a keresztet mindjárt el kell fogadni, mert a kereszt fordítja meg az életünket. Azhoz közelebb Istenhez.
Igen.
És mint ahogy álmomban is álmodtam, hogy a kereszten feküdt Jézus, azt mondtam a következtetés róla régen, vagy 15 évvel ezelőtt, hogy vegyem föl a keresztjét.
Uh-huh. Igen.
Akkor még nem tudtam, hogy miért.
Mindjárt adom a szót. Figyeljünk, hogy délután szeretném, tehát hogy kvázi kétrészes, hogy megbeszéljük ezt a vegyem fel a keresztjét, mert ez lesz mit az egyik alap, igen, meg a gyerektörténetnek, hogy vajon ez a szakadékon miért segít is el bennünket a kereszt, Majd délután fogunk, hogy mi is a keresztnek a lényege, a célja az életünkben. Józsi volt és Marika.
Sok olyan igazi szívbeli keresztény, hiteles keresztény volt, meg néha most is előfordul, aki példaképe az embereknek, és bizony szüksége van az embereknek példaképe.
Igen, ez nagyon fontos egyébként, amit mondtál. És egyébként, mindjárt adom a szót, de ez egy kicsit tudományos, viszont én nem akarok a tudomány ellen mondani, tehát ez egy tudományos tény, hogy az embereknek kell példakép, tehát ha jó példakép, akkor fognak valamennyire követni. Tehát,
ez, hogy ragadós.
Igen, ez a ragadós.
Ez a ragadós, igen. Tehát.
És hogy olyat is követsz, Marika?
Gyakorlati élet.
Nekem egy egész nagy vonatkozásra jutott az eszembe, hogy ugye a legnagyobb keresztény vallás az a katolikus, és nagyon sok látványosságot, programolt, mindenféle csábítást mutat az embereknek, és az emberek csődülnek a különböző kegyhelyekre például. Igen. Hatalmas tömegek mennek, szóval nagyon vonzóvá teszi magát a külsőségekben.
Igen, de ez is megint az, hogy valami vonzó kell legyen.
Igen.
Tehát kell, hogy valami, amihez akarsz tartozni, ami segít, amikor problémád van. Amikor azt mondom, hogy a kereszt, vagyis, hogy bocsánat, előtte, mi Jézus tanításának a központja vagy, hogyha így összefoglalhatnánk.
Szeretet.
Igen, ugye talán ezt mondanak, hogy Árpi mondja.
Jézusban való
hív. Igen, majd ezt mindjárt fogjuk boncolgatni, mert van egy érdekes történet a Bibliában ezzel kapcsolatban, amikor ez a két egymást, tehát nem mindegy, hogy azt mondta, hogy igen, Jézusban való hit megváltás, ez pontosan mit jelent, de igen, tehát mikor a megváltás, ami hol csúcsosodott ki?
Részben
a kereszten, igen. Ott, és miért mondjuk azt, vagy szerintetek, amikor azt mondom, hogy kereszt, akkor mire gondoltok ti, mi az, ami úgy egyből a fejetekbe, melyik, milyen kép, vagy mi az, ami...
Hát a nehézség.
Nehézség.
Hát az isteni szeretet.
Igen.
És ahol nekem Jézusnak az a két mondata jutott eszembe, hogy mikor összefoglalta a tíz parancsolatot kettőben.
Szeretet.
Istenet és szeretet. Tehát a barátod végül is Jézus ezt mondta meg.
De amikor azt mondom, hogy kereszt, akkor milyen kép? Hogyha becsukod a szemedet, melyik kép ugrik be?
Ez
a boldogság. Tehát amikor elvégeztetek
a boldogság. A szeretetem, hosszúságom, mélységem.
Igen.
Magasságom.
Nagyon jó, amiket mondasz. Aha. Hogyha Jézusnak a tanításának a központi szerepe az, az hogy ő a Messiás, a megváltó, és ez a kereszten csúcsosodik ki. Akkor mit, amikor, hogyha én mondjuk Jézus lennék, vagy Jézus helyéből lennétek, és lejönnétek a Földre, akkor mi az, amit legelőször a tanítványaitoknak a lelkére akarnátok helyezni? Hogyha ugye ez a központi, hogy én vagyok a megváltó, és én már meg fogok halni.
Hát így van megoldás.
Hirdessétek a kegyelem üzenetét.
Hát igen, de mondanám nem, hogy meg fogok halni életetek, és én vagyok a megváltó, nem?
Mondta is, három szó.
Na igen, ezt a történetet fogjuk megnézni, hogy amikor legelőször mondja Jézus, vagyis, hogy amikor, amitől kezdve már mondani fogja Jézus, hogy ő kereszthalált fog halni. Azért, mert úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a kereszt témakörében beszélgessünk, hogy mit is jelent a kereszt, meg kell nézni, hogy Jézus fel mikor látta érkezetnek azt az időt, hogy ő beszélhet a tanítványoknak, nem a világnak még, sőt, ott mondja is, hogy ne mondjátok el, tanítványoknak. Tudjátok, hogy hol van ez? Hogy nagyjából... Majdnem. Nem. Amikor elhangzik az a híresség, amit már idéztünk, hogy egyet fel az én keresztemet, lapozzunk a Máté Evangélium a 16. fejezetéhez, és ez itt a katolikus egyház egyik alap tézise is itt van benne ebben a fejezetben, és ezt fogjuk végigolvasni, és egy kicsit megmegállva minden egyes gondolatom, mégpedig a 13. verstől fogjuk olvasni a végéig. Tehát a Máté Evangélium a 16. fejezet, és ott a 13. verstől fogjuk olvasni. Hogyha megvan mindenkinek, akkor úgy csinálnám, hogy olvassam egy történetet, és mindig megállok egy-egy résznél, és akkor arról egy pár gondolatot mondok, mert nagyon érdekes, hogy itt ennek az egész történetnek az íve. Na tehát Máté Evangélium a 16. fejezet, és ott most a 13. verset olvasom. Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdi a tanítványait mondván, engemet, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Vajon Jézust miért tette fel ezt a kérdést? Érdekelte, mit mondanakról az emberek? Nem hallotta eddig, és akkor most a tanítványok, hogy elmennek, mit hallanak róla?
Nem, mert utána előkészítette a második kérdést.
Pontosan, egy kontrasztot akart állítani, és megkérdezte, hogy minek mondják az emberek, és sajnos a tanítványok, hogyha belegondolunk, talán a világ egyik legszomorúbb válasza kellett, hogy legyen, mert azt mondták a 11. versben, hogy némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. Amikor elmondod ezt, hogy egy hatalmas proféta, egy nagyon jó ember, egy igazán, akkor igazából Jézus feleslegesen jött le. Tehát Jézus nem azért jött le, hogy ő egy nagyon jó ember legyen, őt igazán ezt mondják, hanem azért jött le, hogy megváltson bennünk. De azért jött le, hogy ő legyen a messiás. És hogyha ez a cél, de hát nem érje, akkor felesleges volt az egész. Tehát ő neki az volt a célja, hogy messiás lássanak, és Sátán nagyon jól tudta itt a szombatiskolán is, hogyha eszembe jutott a szombatiskolán vált idézetről a C.S. Lewisnek a csúcsával levelei, tehát hogy Sátán nagyon jól tudja, hogy ha téged azt mondják, vagy Jézus azt mondják, hogy nagyon jó ember, vagy téged azt, hogy nagyon jó keresztény vagy, de nem látják meg a kereszténység értelmét, nem jutnak el a keresztig, nem jutnak el ahhoz, hogy megváltóra van szükséged, akkor az egész az felesleges volt. Az egész az értelmetlenség. És hogy miért, erre majd egy kicsit később ki fogunk térni. Tehát itt a tanítványok egy elég szomorú választ mondtak, és valószínűleg a tanítványoknak is ez nehéz volt ezt majd inkább, ami ezután azt kimondani ezek után. Ezek után már, vagy ezen a történetnél már túl vagyunk azon, amikor Jézus megvendégeli az 5000-et, és akkor ott akarja királlyá tenni. Tehát a tanítványok látják, hogy királlyá akarják tenni, és Jézus elbújdosik, hogy elmegy, vagy nem akarja. Nem vállalja föl azt, amiért az emberek mindenki gondolta, hogy na igen, van valaki, és akkor ő lesz az, aki betölti a mi vágyainkat. Aztán túl vagyunk azon is, hogy itt már ugye a zsidók már elég sokszor Jézust meg akarták, nem is az, hogy meg akarták ölni, de már voltak ellene egy csomó olyan lépés, hogy zsidó tanítók, farizeusok és írástudók tanítók körében azért nem volt egy kellemes személy Jézus. És ráadásul ki volt az, aki először Jézusra irányította a figyelmet?
Keresztelő.
És mi történt Keresztelő Jánossal?
Megölték.
Keresztelő János már ekkor halott. Egy elég csúfos halált hal, és olyan értelemben is csúfos, egyrészt elég bagatell halál, hogy valaki nagyon szereti, és mégis egy nő miatt levágatja a fejét. Szóval ez egy borzasztó dolog. Másrészt pedig az, hogy Jézus tudta, és nem tett semmit. Ugye ez is azok a tanítványok, akik Keresztelő Jánostól mentek át Jézushoz nagy lelkesedéssel, azoknak egy nagy csalódás, hogy hát ebben nincsen, hogy biztos igaza van annak az embernek, aki egy börtönben ilyen csúfos halált hal, hogy akkor most én megelmesél. Szóval egy nagyon nagy csalódáson mentek keresztül, meg vannak épp az emberek. És akkor megkérdezi Jézus a 15. versben, hogy ti pedig kinek mondatok engem? És innentől kezdve még jobban felértékeljük Simon Péter válaszát a 16. verstől, aki igazából az egész tanítványoknak a szája volt, mert a tanítványok is ott voltak vele, ha nem ők is ezt hallották volna, akkor valószínűleg már nincsenek ott. Azt mondja, Simon Péter pedig felvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Péter meglátja az igazi célját ennek az egész küldetésnek, hogy ő az élő Istennek a fia, Krisztus, azaz a megváltó. És felelte Jézus mondani ki a 15. verstől, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Mit jelent szerintetek ez, hogy nem test és vér jelentette ki ezt, hanem az én mennyei atyám? Ha nem?
A Szentlélek.
Mit jelent ez akkor? Tehát ha nem embertől, nem magától, nem is Szentlélek sugallat? Nézzük meg, egy kicsit elkalandozunk, a Jób könyvéhez lapozzunk egy pillanat, a Jób könyve 11. fejezet, és ott olvasom a Jób könyve 11. fejezet, és a 7-től a 9. versig, vagy akinek megvan felolvasni?
Az Isten mélységét elérheted én.
ahogy a mindenhatónak tökéletességére eljutasz, magasabb az égnél, mit teszel tehát? Mélyebb az alvilágnál, hogy ismerheted meg? Meddig, bocsánat?
A 9-ig.
Hosszabb annak mértéke a földnél, és szélesebb a tengernél.
Ugye ez egy kicsit reflektál, amit itt az Icuka az elején mondott, hogy az Istennek a mélysége, magassága, szélessége. Tehát mit mond el az igevers nekünk? Ez a jobb könyveik?
A saját tapasztalatból nem tudod
megismerni. Az Isten az kikutathatatlan? Az Istennek az igazsága? Ez egy érdekes dolog, nem? Hiszen mi folyamatosan kutatni akarjuk és kutatjuk. Nézzük meg ennek a folytatását a Korintusi levélben, az első Korintusi levélben, és ott a második fejezet, és nézzük meg a 9. és a 10. verset, de itt végig lehetne olvasni. Tehát Korintusi első levél, második fejezet, a 9. és 10. verset.
Hanem amit megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is.
Ugye az előbb azt olvastuk, hogy az Isten mélységet nem tudjuk kikutatni, és itt azt mondja, hogy ki az, aki meg tud jelenteni nekünk. Érdekes, hogy ott ezt a 9. verset, jól mondtam, hogy a 9. verset azt mindig a mennyre szoktuk érteni, de talán nem biztos, hogy mindig a mennyre kell érteni, mert itt Jézus azt mondja, hogy Péter, te saját magad nem jöhetsz rá arra, hogy én a messiás vagyok. Az ember az gondolkozhat akárra és kutathat akármit, de ha nincs az Isten szent lelke, akkor sohasem fogom megérteni a keresztnek a lényegét, Jézus követésének a lényegét. És itt egy kicsit visszakanyarodnék az elejéhez, hogy tudományosan vizsgálhatjuk a kereszténység sikerét, és egyébként nagyon sok jó következtetést le lehet vonni, meg részt lehet venni, és megcsinálhatunk ilyen nagyon csinadratta, vonzó, nagyon jó dolgokat, amire özönlenek az emberek, de csak az Isten lelke az, aki az emberben megérteti, átbillentja azt, hogy ki tudjuk mondani, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Hogy te vagy a megváltó. És még ezen túl, hogyha kimondhatom, hogy az én megváltom. Szóval itt Jézus egy nagyon fontos kijelentést tesz. Simon, ezt most a Szentlélek szólt rajtad ezt, és a Szentlélek értetett meg veled valamit. És aztán, ha tovább olvassuk, itt van a nagyon vitatott rész. Ebben a vitatkozásban most nem akarok részt venni, de azért valamennyire mégis érintenem kell. A 18.-19. vers. Így folytatta Jézus, de én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokolkapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyben is kötve lészem, és amit megoldasz a földön, a mennyben is oldva lészem.
Ezzel kapaszkodnak a katolikusok.
Igen, azért mondom, hogy ez egy nagyon vitatott rész. De mégis muszáj el is átmenjünk, hogyha meg akarjuk érteni, hogy Jézus miért mondta majd, amire eljutunk. Jézus azt mondja, hogy ez, amit megtudtál Péter, ezt az én atyám jelentette ki, ezt nem a te tudásod, nem más embertől, ezt nem is lehet máshogy kijelenteni, csak hogyha lélek által. És azt mondja, tudjuk erre a választ, ugye? A 18. verse.
Persze.
Na, akkor mondjuk a választ.
Hát miért? Az, hogy maga Krisztus a kőszikla, és erre épül az Anya Szent Egyház. Arra, hogy Krisztus a megváltó.
Igen.
És...
Efezus 2.20-ben azt mondja, hogy akik fölépítettek az apostoloknak és a prófétáknak alapkövén, lévén a szeglet, maga Jézus.
Igen, köszönöm. Olvassuk fel azért, mert sok igét kiírtam én is, de egy ószövetségit, meg egy új szövetségit, hogy meglegyen mind a kettő. Mózes 5. könyvéből nézzük meg a 32. fejezetet. Igen, ez a legvége, szerintem már a Mózes könyvének a 32. fejezet. Ugye egész Mózes 5. könyve az miről szól? Mózes hagyatékot ad az Izrael népének, és próbál a legfontosabb dolgokat az ő szívükre helyezni. És itt a 32. fejezetben kérem, hogy valaki olvassa fel a 3.-4. verset.
Mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket,
Fősztikla, cselekedete tökéletes, az mindenő útja igazság, hűséges Isten és nem család, igaz és egyenes ő.
Nagyon sok minden kiemel, ugye azt mondjuk, hogy kőszikla, tehát egy jelzőt aggatott úgymond Istenre, és aztán utána elmondja, hogy ebből mik is következnek, az, hogy igazság, egyenes, hűséges, stb. Tehát már itt is meglátszik, hogy az Istenre mondja ezt, hogy ő a kőszikla, és még nézzük meg, visszalapozunk a korintusi első levélhez, elnézést, hogy ilyen sokat lapoztatlak benneteket, és a harmadik fejezet 11. verset kérném, hogy valaki olvassa fel.
Mert más fundamentumot senki nem vettet azon kívül, amely vettetett meg a Jézus Krisztus.
Tehát Jézus itt először is kijelenti azt, hogy csak a Szentlélek az, aki meg tudja világosítani bennünk ezt a kulcskérdést, és utána elkezdi mondani azt, hogy ő az alapkő, ő a szegletkő, vagy hát ő az alap, amire épül, és Péter aztán szépen el is mondja az ő levelébe majd, meg a pálapostán, hogy erre épül majd az egész egyház, és mi vagyunk még a többi kövek, amik fölépítik rajta. És amit a Reni említett, hogy mit is jelent a Péter?
Kövecskét jelent. Elmozdíthatok ő darab.
Igen, egy ilyen kis kövecske. És kitől kapta Péter a nevét?
Krisztus.
Igen, ugye Jézus azt mondja, hogy te leszel mostantól a felségenek őszika. Érdekes ez, hogy ugye ez a kontraszt, én azt mondom, hogy látszik is, hogy miért csak a Szentlélek tudja neked kijelenteni, mert te egy olyan vagy, aki egy kis kőszikla. Nekünk tudnunk kell, hogy mi ránk, ha építenek, tehát görgethetőek vagyunk. Mi egyrészt kicsik, másrészt, igen, akár összetaposható, összemazsolható, másrészt pedig görgethető. Ez egy nagyon érdekes kifejezés. És sajnos ezt látjuk mindannyian az életünkben, hogy mi nem, hiába akarok nagyon stabil lenni, egyszerűen nem tudok. Talán már meséltem nektek egyszer, hogy én rengeteget küzdök azzal, meg nagyon sokat imádkozok azért is, hogy otthon, amikor van valami konfliktus, akkor ne robbanjon, vagy ne törjön, vagy ne jöjjön ki belőlem az a gondolat. Egyszer talán elmondtam nektek, hogy lehet, hogy vagy mindegy, nem itt, de elmondtam egyszer egy történetet arról, hogy otthon voltunk, és fölkeltem korán, mert tudtam, hogy nem fejeztem be a munkámat, és reggel meg akartam csinálni, csak hát a programozó követte az olyan, hogy elkezdi a munkát, és tudta, hogy beleakad valamilyen hibába, amit nem tud egyszerűen, és nagyon, tehát nem tudod meghatározni, hogy ne akarsz 10 perces munka. Mert bármi olyan dolog jön közben, amit nem bírsz megoldani, és akkor hát ilyen jött akkor is közben velem, nekem, és láttam azt, hogy Móni alszik még, és indulnunk kéne, és én kezdek a gyerekekkel napot, a történetet olvasni, és már megy az idő, és még mindig nem jutottam a munka végére, és ha előtti az óra 8-at, akkor jönnek az ügyfelek, és mondják, hogy miért nincs már kész, tehát 8-ig van még nekem szabadságom, hogy megcsináljam, vagy nem, de már 7-kor kell napot kezdeni. És akkor Móni még alszik, aztán föl kell, na jó, végre napot kezd a gyerekekkel, még folytathatom, nem, elmegy fürödni. Jó, akkor gyorsan becsukom, rohanok, és akkor kezdjünk napot. Általában olyan könyvből olvasunk, ami egy angol, ilyen napi történetes könyv, de elég nehéz angol, úgyhogy szótáraznom kell, hogy szótárazok minden. Fölébreztem a gyerekeket, hogy öltözünk, és erre a legnagyobb fiam, akit nagyon szeretek, és éppen ezért még jobban fáj, amikor ne fog. És azt mondja, hogy hagyjál békén, aludni akar, nem. Én azt szoktam kérni, hogy amikor imádkozunk, mindenki térdeljen föl, és ne izéljük, mozogjunk. De ne, hagyj, ne. És akkor mondtam, elpattant akkor a úr, hogy jó, menjél ki, és akkor te nem veszel részt a lapkezdésen, indíts ki. És akkor kiment, de a borzasztó rosszra érintett, hogy elpattant egy húr. És ott ültünk Adélkával, és az Adélka mondja, hogy olvashatom, mondom, hát nem, elment az egésztől a kedvem, mert olyan rosszul éreztem magam. És akkor kimentem, és ott láttam, hogy a Bálint hisztizik, és Dúli fulizik ott a nappaliba, és Móni épp akkor jött ki a fürdőből, szépen ittem, én nagyon szeretek reggel fürödni, mert ez megnyugtat, elég stresszes vagyok, úgyhogy nekem, ha kimarad így a fürdés, az még nagyobb stressz, és ő neki meg ez megadatott. Fú, nem rosszul éreztem magam. Na, és akkor csináltam elég sok butaságot, többek között eltört a szemüvegem, de a lényeg az, hogy akkor kimentem, és azt mondtam, hogy hogy kimegyek sétálni, egyet nem érdekel itt az egész. Pedig rengeteget imádkoztam minden nap, már talán már több mint egy éve, hogy ne legyek ideges. És mégis elpattant a húr, pedig ha belegondoltak, azért nem egy olyan nagy veszély, de az, hogy most reggel nem fejeztek be a munkát, egy gyerek ne vagyok, ez minden nap előfordul, majd, hogy nem, sőt minden este is, meg mindenkor. És akkor elindultam sétálni, hogy ebből elegem, és ráadásul széttörtem a szemüvegemet, nem fog tudni dolgozni. Egész napom tönkrement, borzasztó az egész, most elmegyek a patakpartra, leülök, és pár óra múlva visszajövök. És ahogy megyek, egy sarkot lementem, de hát elég gyorsan megy ilyenkor az ember, szóval elég gyors volt, és elindultam fölfelé, és azon gondolkoztam, hogy most eltörtem a szemüvegemet, a gyerekek valószínűleg sírnak otthon, meg nagyon rosszul érintette ez az egész őket, és akkor el akarok menni a patakpartra, még több időt eltolok, a gyerekekkel is, mikor fogom megnyugtatni őket, vagy újra, hogy összerelkezzünk, és így szeretetlen. És léptem egy párat ott a következő sarkon, és akkor azt mondtam, hogy nem, visszafordulok, és eltörtem, meg mindegy, valahogy kontaktlencsel megoldom, neki előtt dolgozok, gyerekeket áttolom, beindulunk, és megy tovább minden maga útján. És akkor hazamentem, és ez meg is történt, és még ha az Isten nem is adta meg, hogy nem pattant el, tehát attól nem óvott meg, de segített sokkal hamarabb lerendezni ezt az egészet. Szóval visszatérve azt, hogy az ember, én is ezzel küzdök. Hiába imádkoztam már több mint egy éve ezért, mégis előfordul. Ilyen kis gördíthető kis kősziklák vagyunk, ráadásul kövek, ami azért keményet tud ütni. De azt mondja Jézus, hogy ő az alap, ő az a kőszikla, akire tudunk építeni. Ha olvassuk tovább a történetet, mert még itt mindig nem látjuk, hogy Jézus kimondta volna azt, hogy mi az ő küldetésének a célja. 20. vers, azt mondja, megparancsolja a tanítványainak, hogy senkinek sem mondják, hogy ő a Jézus Krisztus. Ez milyen furcsa, nem? Végre valakik rájöttek, hogy az igazi céljára, és akkor azt mondja, hogy senkinek sem mondjátok el. Szóval miért lehetett?
Nem jött még el az
ideje, hogy
miért? Miért lett volna korán?
Hát mert akkor se tudok földi királyát.
Igen, a megsírási törekvéseket, meg a földi királyt lehet, hogy itt még jobban így pesgett volna. Tehát, hogy az Isten lelke kijelenti ezt az információt az embernek benne, és akkor az már jó irányba megy, de hogyha ilyen földi királyvárás irányba megy a dolog, tehát nem az Isten lelke jelenti ki, hanem ilyen emberi törekvések, majd rossz irányba.
Igen, tehát akkor kijelenthetjük, hogy azért nem mondhatja a többieknek, azért nem mondják és ne tenni a bizonyságot, mert az emberek nincsenek készen. Azon gondolkoztam, hogy az elején azt mondtuk, hogy a Isten, csak az Isten lelke tud bennünket meggyőzni, és megvilágosítani, hogy mi is a mi hitünknek a célja. És
ennek az egész... A fariseusok haragudtak rá, hogy ő Isten fiának mondja magát.
Ez így van. Tehát, hogyha ott elkezdenék, akkor valószínűleg ugye a farizeusok rosszul néznék, meg az emberek is teljesen más irányba mennek el. És azon gondolkoztam, hogy az Isten lelke az egyetlen, és én vagyok az egyetlen egy akadálya annak, hogy az Isten lelke nem tudja nekem kijelenteni, mert teljesen más csinálnék azzal, amit az Isten lelke megmondaná. Nem véletlenül mondja előtte a tanítványának, hogy figyelj, te egy gördíthető szikla vagy, egy sziklácska. Kemény vagy, de gördíthető, és ide-oda mész. Én vagyok az alap. Nagyon fontos, hogy nekünk is meglegyen ez, hogy Jézus az alap. Erre majd visszatérünk, hogy ez miért is fontos igazán. 21. vers. Ettől fogva kezdi Jézus jelentkező tanítványának, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon feltámadni. Így jutunk el arra a pontra, hogy Jézus elmondja a küldetésének az igazi célt, a csúcsot. Nem tudom, hány évig jártak már a tanítványa vele, de már jó sok idő eltelt, és egy ilyen beszélgetés előzte meg, amikor Jézus elmondja, és kijelenti nekik, hogy mi is az én küldetésemnek az igazi célja. Aztán persze érdekes mód, hiába jelentette ki Péter ezt, hogy te vagy a Krisztus, ő Istenek fia, mit csinál, hogy ezután?
Megtagadja.
Hát nem megtagadja. Nem is az, hogy megkérdőjelezi. Nem is az, hogy nem veszik olyan.
Hogy tényleg ez fog vele történni.
Hát Ellen White érdekesen írja ezt le, mert azt mondja, hogy Péter oda megragadta Jézust, és azt mondja, hogy nem történhet ez meg veled, és ő úgy fejti ki, hogy Péter nem tudta felfogni, elfogadni azt, hogy ennek az útnak a vége ez. És nekem, aki kijelentettem, hogy te ki vagy, ezt végig kell menjek veled. És az én messiásom, azt mindenkit megvetve egy szánalmas senkiként, úgymond, ott fog tudni a keresztény. És ez a csúcs.
Igen, a Pilátus udvarához gondoltam.
És azt mondja, hogy jót akart, de mégis Jézusnak ki kellett jelenteni azt a nagyon kemény kijelentést, hogy távozz tőlem, Sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgára, hanem az emberi dolgokra. Itt kire mondta azt, hogy távozz tőlem, Sátán?
Péter.
Biztos? Mondta. Mit mond? Távozz tőlem, Péter? Aki Sátán vagy?
Péter.
Hát te... Elvált azt mondta, és nekem nagyon tetszik ez a gondolat, hogy ugye Sátán felhasználta Pétert. Péter jót akart, de muszáj volt Péteren keresztül, de Sátánt fette meg, hogy álljon el Péter is közül. Távoztam Sátán, mert bántáson vagy. Péter is vett észre, hogy ez a Sátánnak a nyíva volt, és Sátánt kell közülünk ki elküldeni, nem pedig Pétert kell, hogy ő legyen a Sátán, aki távozzon el. Sátánt kell közülünk. Azért, mert bántásomra vagy nékem. Miért mondja ezt, hogy bántásomra vagy? Mi bántotta őt?
Hát, ehhez a tervéhez, hogy ezt végigfigyel, de hogyha valaki, akit ő közvetlenül szeret, nem azt mondja, hogy veled leszek és támogatlak, hanem még gyengíti, akkor az egy bántás.
Uh-huh. Tudjátok, Jézus itt egy együttérzésre vágyott. Innentől kezdve kijelenti Jézus, hogy kereszthalált fog szenvedni, egy nagyon durva halált, és olyan jó eset van neki, hogyha együtt éreznek az emberek, hogyha bátorítják, vagy legalább egy szót se szólnak, csak együtt összeborulnak és sírnak, vagy bármi ilyesmi, és ehelyett egy teljesen más reakciót kap. És ez a bántás.
Nagyon fájt neki, most olvasom a Jézus életét, ma a végére vagyok.
Igen.
És nagyon fájt neki, igen, hogy a testvérei, akik vele voltak, tanítványai, hogy nem éreztek vele együtt, nem fogták fel a történéseket, hogy mi történik Jézus körül. Igen. És azt mondja, hogy aki szenvedett a legjobban, azt mondja.
Igen, úgy mondhatsz
ilyet. Igen, mondta, igen. Szóval jegyezzétek meg ezt, mert délutánra fogunk beszélgetni, és nagyon fontosak ezek a lépéspontok, amiről itt végigmegyünk. Tehát Jézusnak van egy cél, amire fel kell készülni, és nincsen, aki segítse, de ilyenkor is egy nagyon kemény üzenet, de Sátánnak mondja, és nem Péter taszítja magától, hanem kettőnk közül el kell menni Sátán. És most jön el a 24-től, az időnk is lehet, úgyhogy ezt már csak röviden vesszük, 24-től a 27-ig olvasom először, akkor mondja Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét, én helyettem megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, az egész világot megnyerés, de az ő lelkében kárt van. Vagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért. Mert az embernek fél eljön az ő atyának dicsőségében, az ő angyalében, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Azt látjuk itt, hogy Jézus kimondja ezt, ami itt a gyerektörténetben is, és szerintem is ez most lehet ennek az egész predikációnak, meg a délutának a kulcsa, 24. vers 25. hogy föl kell vegyük a keresztet. Meg kell tagadjuk magunkat. És azt szeretném kérni, gondolkozzatok majd a szünetbe is, hogy vajon miért, mit is jelent ez pontosan, mit segít nekem, emlékezzetek a gyerektörténetre, mert az szerintem eléggé jól illusztrálja, viszek egy keresztet, és csak ez lehet a híd a mennybe. Hogy vajon mit is elképezhet a szakadék, a híd, a cipelés ennek a keresztnek, illetve majd végigmegyünk még egyszer ezeken a pontokon, csak más aspektusban a történetnek az egyes elemei. Mindenesetre érdekes, hogy a keresztény élet, és egy történettel hadd fejezem be, hogy a keresztény élet az egy ilyen, a kereszt, ugye azt mondtuk, hogy az a csúcsa. Mégis ez az egyik leghomályosabb és legsötétebb pillanata Jézus életében. Senki se követte, szinte mindenki elhagyta, megvetetten, Istentől elhagyatottan, ott kellett függjön. És igazából a keresztet, hogyha úgy nézzük, ez kicsit rossz kép, hogy az üteszünk be a keresztül, hogy amikor ott függ, hiszen a kereszt az 3 napig tartott, tehát benne van a halál és a föltámadásig onnantól kezdve ez az igazi győzelem, de már ott, és amikor azt mondta, hogy meglett, már győzelmet aratott, elvégeztetettem, mert győzelmet aratott, de az igazi győzelmet azt majd még csak egy pár nappal később fogja aratni. Szóval a keresztény élet az egy ilyen siker, kudarcoknak az egyvelege. Ugye azt mondjuk, hogy feladjuk magunkat, azzal kvázi kudarca vagyunk kitélve, hiszen nem az én akaratomat, tehát nem teljesíthetem be a vágyaimat, nem lehetnek olyan nagy letörő terveim, hiszen Jézus irányít. Tehát ez egy kvázi kicsit ebben a világban kudarc, de ugyanakkor egy győzelem is, mert csak ez az egy út vezet. Nagyon érdekes történetet olvastam. Kíváncsi, hogy kitaláljátok, hogy kiről van szó. Orsi, ott voltatok Bozsvár most? Nem emlékszem pontosan, de szerintem ott voltatok, nem? Most a héten, vagy tavaly, az a egyhetes táborban. Nem voltatok ott? A Valdensen, nem? Valahogy úgy jön. Na, akik ott lettek van a gyerekek, hol vannak, azoknak lehet, hogy egyszerűbb lett volna. Szóval volt egy fiatal ember, aki 1445 környékén, ő egy ilyen műves ember, aranyműves ember volt, majd születően kitaláltátok, hogy kiről van szó. És akkor 1445 környékén hátrahagyta Strasbourgot, és elindult haza, ahol régen is élt, mert hogy volt egy nagyon nagy találmány, amit ki akart tökéletesíteni, és úgy gondolta, hogy ez a találmány meg fogja változtatni az egész emberiséget. És hazament, csak hát az volt a probléma, hogy egy találmányhoz mire kitökéletesíted, mi kell?
Pénz, idő.
Igen, pénzes idő, és hát sajnos neki nem volt sok pénze, éppen ezért, mint ahogy a szombatiskán beszéltük, kölcsönkért valakitől, azt hiszem Fusznak hívják, aztán Fusznak hívták, akkor te tudod, kiről van szó, azt az embert, akitől kölcsönkért. És nekiről van szó?
Gutenberg.
Igen. Gutenbergről, aki ugye a nyomdagépet találta föl, és az egy nagyon érdekes könyvet olvasok, mert azt írja, hogy ez, hogy föltalálta, az emberiség gondolkodását is teljesen megváltoztatta. Tehát egy nagyon nagy volumenű találmány volt. Na de, ugye megcsinálta, sok pénzből, és tudjátok, hogy mi lett Gutenbergnek a veszte? Hogy ő volt az, aki aztán ezt a nyomdagépet terjesztette, és nem, hanem ki volt? Ez a Fuss, aki adta neki a kölcsönt. Ugyanis Gutenberg megcsinálta a nyomdagépet, és a nagy, illetve nagy cél az az volt, hogy kinyomtassa a Bibliát. Ugye ezt a 40 soros, két, egy oldalon két oszlopban, 40 sor, és kinyomtassa a Bibliát. Ráadásul úgy akarta megcsinálni, hogy úgy nézzen ki, mint az írott, hogy lássák, hogy tökéletesen ugyanaz, és mégis 50%-kal hatékonyabban, gyorsabban csinálja. De ezért rengeteget, azt hiszem, hogy 3 éven keresztül, nem tudom mennyi időn keresztül csinálta, hogy meglegyen a Biblia, iniciálék, minden, festett, és végül meg lett, csak az a baj, hogy ebből nem jött be semmi pénz. Nagyon kevés pénz jött be abból, hogy most Bibliát nyomtatott, és Fusz, aki adta neki a pénzt, azt mondta, hogy jó, de most már kérem vissza, mert a kölcsön az ilyen. És nem volt mit adjon, hát odaadta neki a nyomdagépét. Vagyis, hogy hát azt hiszem, ez elején ez volt már megállapodás. Viszont Fusznak megvan egy, volt egy nagyon jó üzleti érzéke, és ezért felvirágoztatta az egész nyomdagépet, terjesztette, és nyomdagépet, és tudjuk miért következni. És azon gondolkoztam, hogy ez is nem egy a Biblia. Hát micsoda szent cél, nem? Gondoljatok bele, hogy valaki, az emberek, hát ez volt az első lépés ahhoz, hogy a közemberek kezébe is eljuthasson a Biblia, mert nyomtatás, és mégis ez lett a veszte. Ez lett a veszte Gutenbergnek. És vagy a keresztény élet is egy ilyen, hogy nekünk sokszor veszteségeket kell elszenvedjünk. Sokszor el kell csüggedjünk, vagy hát elcsüggett helyzetekbe kell, hogy kerüljünk, de nem kell elcsüggedni, mert az Istennek a célja azok sokkal magasztosabb rendőek, és nekünk el kell fogadni, hogy tudjuk, hogy ebbe való helyünk van. A kudarcainkkal, a győzelmeinkkel együtt, de ebbe helyünk van. És hogyha ezt meg tudjuk tanulni, hogy ezeket a kudarcokat és a győzelmeket együtt tudjuk kezelni, akkor talán mi is jobban megértjük azt, amiről itt Jézus beszél. És itt most olvasnám a 28. verset, a befejezését. Ugyanis így fejezte be Jézus, hogy bizony mondom nektek, hogy azok közül, akik itt állnak, vannak némelyek, akik nem kóstolják meg a halált, amíg meg nem látták az embernek fiát eljönni az ő országában. tudjuk, hogy ez akkor mire vonatkozott, de azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy ezt most is elmondom, és lehet, hogy ez abszolút igaz lesz sokunkra itt közülünk, hogy nem kóstolunk halat, amíg meg nem látják az emberfiát eljönni az országában. De itt ugye ezt nem mondja, hogy örömmel látták meg, vagy bánattal. Én kívánom nektek azt, hogyha meg tudjuk érteni, hogy a kudarcokat, győzelmeket együtt elfogadjuk az Istentől, és hogy mi is úgy tekintünk magunkra, mint egy kis görgő kőszikla kövecskére, de Krisztus az alap, és meglátjuk a keresztet, megengedjük a Szentléleknek, hogy meg tudja mutatni a keresztnek a jelentőségét, akkor örömmel fogjuk meglátni élve Krisztusnak az eljövetelét, és kívánom, hogy minél többen ott legyünk majd. Amen.